Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz-e feljebb ebben az országban?
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Bot Péter Rákost üdvözlöm a stúdióban. Jó napot!
Köszönöm szépen a meghívást!
Aki a Vándorévek legújabb vándora. A legutóbbi 15 évről beszélünk, és hát persze ez nem lesz olyan mozgalmas már, mint úgy értem, hogy fizikailag meg a helyeket tekintve, mint a korábbi időszak volt, amikor a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt, vagy amikor Londonban az Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgató tanácsának volt a tagja, vagy mondjuk, vagy 2006-ot, amikor majdnem miniszterelnök lett.
Jó. Majdnem.
Azért egy mondatot engedjünk. Tényleg lehetett volna egy olyan helyzet, hogy most én azt mondom önnek, hogy miniszterelnök úr?
Hát ex, igen, ex, mert azért az, az ilyen átmeneti megoldás átmeneti. Tehát ugye az egy átmeneti megoldás lett volna, amikor az a koalíció, amelynek a legerősebb pártja Fidesz volt, annak az elnöke nem tudta legyűrni a másik oldalt, és akkor jött szóba, hogy
a másik oldal az MDF.
A másik oldal a Gyurcsány volt, és akkor azzal szemben, hát akkor úgy személyesítsük meg, a Gyurcsány Orbán meccs volt, és abban a vesztésre állt, és akkor jött szóba, hogy egy technokrata jellegű, egyik párthoz sem tartozó, de az MDF-nek volt tagja, a Fidesz-szel jó beszélő viszonyban álló, tiszteletre méltó egyetemi ember, és jöttek, akkor kopogtak az egyetemi szobámon az újságírók, de a dolog elmúlott, az esélye nagyon kicsi volt, matematikai lett volna, de az azt kellett volna, hogy minden még álló körzetben ez a koalíció nyerje. Szóval tulajdonképpen ez egy lábjegyzet az én történetemben is, meg pláne a politika történetben is. Legfeljebb mutatja, hogy voltak olyan pillanatok, amikor a két blokk annyira szorosan állt egymással szemben mondjuk a Gyurcsányi blokk és az Orbáni blokk, vagy a jobb oldal és a bal oldal, bár ezek a minősítők, ezek olyan nagyon bizonytalanok, hogy akkor még egy ilyen plusz megoldási szóba jöhetett volna. Utána ez megoldódott, mert a 2010-zel cezúra, most erről fogunk nyilván beszélgetni, de az nem rossz, hogy szóba jött, mert minden előtt volt valami, és a 2010-et nem lehet megérteni anélkül, hogy tudnánk, hogy előtte mi volt.
Azért még csak egy pillanatra hadd vegyem igénybe a türelmét 2006-tal kapcsolatban. Jó. Egy percre nyilván tudta, hogy mik itt a politikai esélyek, és hogy tulajdonképpen itt a MDF is fasében volt Orbánnal.
Igen, igen, igen.
Tehát azért is kellett ön, igen. Hogy elképzelte volna egy percre egy kávé mellett, hogy milyen jobboldali politikát valósíthat meg Magyarországon, ami mentes a korábbi hibáktól, akkor mit képzelt el?
Ennek meg volt a végigondolt verzió, az MDMP. Hát erre már csak a legöregebb elemzők emlékezhetnek, és ez a párt, ez kivált az MDF-ből, és a modern, most ugye ez nem ellentmondás, hogy modern konzervatív, mert ugye a konzervatív nálunk nem azt jelenti, hogy konzervál, hanem bizonyos más típusú értékeket tesz, tart fontosnak, mint mondjuk a progresszív.
Igen.
Igen. Tehát annak megvolt a programja, amelyik elég nyilvánvaló, hogy euróatlanti kötelezettség, versenygazdaság, na most akkor itt nyílnak szét a dolgok, versenygazdaság, tehát nem az állam diktálja a nyerteseket, és akkor ezáltal persze kijelöli a veszteseket is, hanem gazdasági verseny van. A szociális piacgazdaság itt sokaknak már nem mond semmit, vagy rosszul értik, de ha azt mondom, hogy a német gazdasági csoda az 50-es években az amögött álló társadalompolitikai elgondolás, hogy erős középosztály, erős gazdasági verseny, az állam rendet tart, de nem telepszik rá a gazdaságra, és nem osztogat pénzeket. Mert a modern, mondjuk a Blairi, most a britekre utalok, modern szociáldemokrácia, és nagyon költekező volt. Tehát sokba volt az állama. A jobb oldal pedig egy idő múlva, az Amerikában most látjuk egész megkökkentő módon, meg szembe került magával a versennyel, a szabad piaccal, mint azzal, amit mi korábban azt gondoltuk, hogy hát ugye kapitalizmust akar, mégpedig ütőset és hatékonyat. Úgyhogy ebben a furcsa világban lett volna egy ilyen gondolat, de az MDMP későn született, vagy korán született, vagy már most nagyjából mindegy, hogy mi. A lényeg az, hogy ez a két magyarországi tömb, az egyik, amit a Gyurcsány vezetett, képviselt koalíció, az sem nagyon fért össze. Hát azért meggondoljuk, hogy egy szocialista párt és egy liberális párt, mert az SZDSZ ugye hát szabad elvű, nem nagyon fért össze, rosszul is kormányoztak, illetve az MDF Ibolyával az élén, a kis NDF és a nagy aranőt Fidesz szintén rosszul kormányzott, és nem is voltak jó viszonyban, és ez a furcsa viszony miatt, na, akkor menjünk vissza 2006-ra, bukkant fel másfél órára vagy másfél napra az a megoldás, hogy a pártok által ismert, elismert, de azoknak nem tagja, nem kötődő, részben technokrata kormány, és akkor milyen programmal? Azért 2006-ban adódott, 2006-ban ugyanis már benn voltunk az Európai Unióban, lehetett látni, hogy mi az az intézményi keret, amit meg kell tölteni tartalommal, és azt is lehetett látni, hogy egy kicsit lehet azért nemzeti tartalmat belerakni, tehát a lengyek a maguk módján töltögették meg, az észtek megint csak egészen a maguk módján, tehát egy olyan fajta módon, ami nem akar teljesen átvenni mindent kritika és visszaszólás nélkül, mert ezzel vádolták egyébként a gyurcsányi vonalat, hogy ez az Európa lelkes, az nem törődik a helyi sajátosságokkal, lehet, hogy ők ezt nem fogadnák, ezt a kritikát. Másfelől viszont szóba se jött volna az, hogy külön utas legyen, nacionalista legyen a szónak most abban az értelmében, hogy a szembe viszi az országot az uniós mainstream-mel, főirányzatokkal. Ez ugyanis most megint akkor visszaszaladtunk, de menjünk előre a 2010 utáni Orbáni kritikám, az pontosan az, hogy fokozatosan, de elég nagy sebességgel kezdte a maga rezsimét úgy felépíteni, hogy az alapvető pontokon ment szembe azzal az érték és intézményrendszerrel, meg felfogással, ami az európai többséget jellemzi.
Azt mondta, hogy ön egy olyan modell mellett szavazott volna, ami nem költekezik.
Igen, igen, igen.
Miközben a modern politikai vonalakat legalábbis Magyarországon az elmúlt 10 évben, ez azt jelentette, hogy a politika fölvásárolja az emberek véleményét.
Igen.
Belefullasztja őket a pénzbe.
Igen.
Ezt a pénzt egyébként elveszítők tőlük az infláció segítségével majd később. Tehát ez
pontosan.
Vagy ráébrednek erre, vagy sem. Ez most nagy kérdés, most hogy ráébrednek. Emlékeznek-e a 26%-os inflációra 2022 után? Minden esetre azt gondolom, hogy ez az osztogatás tovább rontott a magyarokon, tovább mélyítette bennük a kádári ösztönöket, hogy majd ott fönt eltartanak bennünket, megvédenek bennünket, nekünk nem kell gondoskodni semmiről.
Igen, 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 hát a hosszú a történelem árnyéka, tehát ugye a kádári rendszer, tudtuk 90-ben is, hogy van a Kádár Jánosnak egy öröksége, de akkor azért egy nagyon nagy lelkesedés volt. Ezt most azért mondom, mert sokan most már csak leingetnek 90-re meg, hogy a elitek alkúja, meg ilyesmi. Nem, ez nem így volt. Ez nem, egyáltalán nem jött. Tehát százezerek voltak az utcán. A falták, az újságokat, a rádió műsort idejét meg kellett.
Könyveket árultak az aluljárókban.
Könyveket árultak, politikai könyveket. Pénzért lehetett pártprogramot eladni, mert hogy megvették azt a könyvecskét. És a 168 órának meg kellett hosszabbítani az idő sávját, mert nem fért bele az a sok hír. Szóval volt egy pillanat, és ezek történelmi pillanatok, amikor egy polgári Magyarország bejelentkezett. Egyébként most is ezt érzem. Hát ahova járok, sok helyre járok, sok helyre hívnak, azt érzem, hogy a polgári középosztály azt mondta most, hogy elég, és ez 25-ben mondta, 24-ben már. Szóval 22-ben megalázták, orba vágták, mert rájött, az mindenki rájön egy idő múlva, hogy vele fizettetik meg a vacsorát. Meghívják vacsorázni, és utána a számlát ki közvetítik két nap múlva neki, meg a gyerekének. De akkor még nem nézett ki, úgyhogy van alternatíva, most a beszélgetés pillanatában legalábbis, hát kinn az idő, az borús, de más szempontból pedig engem emlékeztet a 90 előtti, 89-91-es időszakra. Aztán utána jönnek a szürke hétköznapok, jönnek a problémák, nincs mit csinálni, ezen túl kellene jutni, és azért kellemetlen az, amiről most beszélgetni fogunk, mert mindig már tértünk rá 2010-re, hogy igazából a populizmus előjött mindenhol, ez mindenhol ott van, mindenhol kísért, és én a Kádárt is populistának mondom, hát ez most ez a terminus, ez sok mindenre alkalmazható, de hát a krumplileves, az legyen krumplileves. Ha nem politizáltok, akkor nyugiba maradtok, akkor minden rendben lesz. Ez volt a kádári üzenet.
Csak hogy ott is az ország a lehetőségein felülélt.
Csak hogy, ez a probléma, hogy a populisták meg is tudják nyerni a választást, ha van választás, ha nincs választás, akkor könnyebb, de akkor is van támogatójuk, mégpedig nagyon lelkes. Hát megkérdezünk koronbeli embereket, akkor 100-ból ki mit gondol Kádár, nem merem megkérdezni most a minket hallgatóktól, mert megkérdeztem a diákjaimtól, feldolgoztattam ezt a korszakot, menjenek haza szüleiket, kérdezzék meg. Hát nem merem elmondani, hogy az a minta, az mit hozott vissza, de hát elmondom.
Bezzeg a Kádár?
Hát mert akkor még rend volt, akkor nem feküdtek az utcán emberek. Egyébként olyanokat mondanak vissza, ami valós, csak éppen ugye, és most akkor a másik része, hogy hát az a társadalom az is zsákutcás volt, azért mondom, hogy is, mert most megint az a helyzet, hogy nem csupán a remény van meg bennem, hogy érzek mozgást a társadalomban, hanem ott van a zsákutcának a nyilvánvaló jele előttünk, hogy az a rezsim, amit kiépített magának a hatalom 2010-től, már előtte rákészült, nagy tempóval kiépítette, ez a rezsim, ez nem fejlődőképes, mint általában a populista rezsimek, hanem valami lesz velük, de az ország szempontjából visszahúzó erő, ha rátelepszik az országra, és most ez a helyzet.
Akkor 2010.
No.
Milyen lelki és mondjuk elkötelezettségi állapodon találja önt ez az év? Ugye kaotikus évek vannak mögöttünk. Kiderül, hogy ez a koalíciós kormány, illetve annak a vezetője, hát legalábbis erre a szerepre, a miniszterelnöki szerepre legalábbis akkor nem volt alkalmas. Ez talán kimondható. Súlyos politikai hibát követel ezzel a bizonyos beszéddel kapcsolatban. Amire a társadalom is rosszul reagál, de ez most mindegy. Fölfordulás, égnek az autók, a parlament előtt ott sátoroznak az emberek, ugye a Fidesz szervezi oda őket. Szóval ennek véget kell vetni, világos. Mindenki rendre vágyott. Megtörtént a fordulat. Ön korábban az első Orbán kormány idején a miniszterelnök hivatal főtanácsadója volt. Tehát volt valami kapcsolat.
Igen.
2010-ben azt gondolnám, hogy ön is azok közé a polgári humanisták, jobboldali liberálisok közé tartozott, akik azt mondták, hogy na akkor most neki lehet vágni a dolognak. Így gondolta?
Ugye most már hát a naplót nem vezettem, de rengeteget publikáltam, és ezért mindig visszakereshető, hogy akkor mit gondoltam, mert ugye mit írtam le, de így hallgatva ezt a összefoglalót, ez egy nagyon jó, még egyet azért idehoznék, ugye közgazdász ül itt, és nem csak az történt, hogy a magyar politikai rendszerben 2006 és 8 között ilyen, és 2006-8-10 között egy ilyen kaotikus és fenyegető helyzet alakult ki, hanem közben egy világválság. És az azért elgondolkoztatott mindenkit, hogy az a fajta kapitalizmus, amiben éppen csak beépültünk most 90-től, ugye eltelt 15 év, hogy bele ment Magyarország, az éppen bekerül egy csődbe. Ez a nyugaton is, nem csak nálunk, nyugaton is. Hát ugye Occupy Wall Street, hát Amerikában is, hogy foglald el a pénzügyi központokat, és le a kapitalizmusra. Na most erre ráérzett Orbán, tehát azon kívül, hogy most ő hozzátett a káoszhoz tudatosan, vagy csak kihasználta, majd megírják a történészek, mikor már minden akta megvan, de másfelől viszont mondott mást is, és ez a más az volt, hogy ő, aki hát hosszúhajú, gyorsbeszédű, liberális, ifjúsági politikusból 15 év alatt, vagy hány év alatt át pozícionálta magát. Talán még ugye addigra meg keresztény is lett, azt hiszem addigra.
Igen.
átpozícionálta magát máshova, és kiszervezte a pártját a liberális internacionáléból abba, amiről én beszéltem, ez a német típusú EPP, ez a erős polgári középosztályra és versenygazdaságra alapozódó jobb középbe. Na, ő azért elkezdte mondogatni, és itt azért a neki tanácsot adó személyek is megemlíthetők azért, de Matolcsinak biztos szerepe volt ebben, mert hivatkozik is rá, hogy ez a kapitalizmus, ennek nincs kifutása, nézd meg, ott jön a BRICS országok, ez a Brazília, India, Russia, ugye China, ezek a jövő, és hogy az egész Európai Unió, hát most nézd meg, ez egy bürokratikus szervezet, lejúvonná valamiből itt ott a szélen kis meghúzódni, és mint két pogány között Erdély, majd mi építünk magunknak egy kis birodalmat. Ez is benne volt. És azért mondom, mert hát én is örültem, hogy az előző rezsim elmegy. Azt reméltem, hogy azonnal és messzire. Bevallom, szavazatommal is ezt elősegítettem. De nem ment el olyan könnyen, és még 15 évig még ott voltak azok a személyek, akik nagyon...
No, azért tegyük hozzá, bocsánat, hogyha Gyurcsányra gondol, a Gyurcsány igen. Folytatólagos jelenlétére, ezt Orbán minden erővel igyekezett fönntartani.
Persze, na most hogyne, tehát hogyne, ez egy, igen, de hát ez már...
Igen, ez az de jó, ha nekünk van egy mumusunk.
Igen, tehát hogy miért jön ez jól, és hogy egyáltalán nem igyekeztek eltérni az útból, sőt, például mondogatták, hogy a szocialisták korruptak, hát én nem emlékszem, hogy pereket indítottak volna a nyilvánvaló korrupció ügyében, sőt, ellenkezőleg, inkább Ibolyának az a mondással cseng a fülemben, hogy 70-30, tehát a szocialisták és a Fidesz állítólag, ugye volt igazsági miniszterről beszélek, pártelnökről.
Autópályaépítések?
Igen, igen, hogy ha te nyersz, te vagy hatalmon, akkor neked 70, de én nekem 30, de majd ugye fordul a szerencse, akkor na jó. Nem tudom, nehéz bizonyítani, majd ezt is az utókor, ha az akták felszabadulnak, majd megmondják, addigra már valószínűleg nagyjából
mindegy. Minden esetben mindegyik pártnak volt egy kitüntetett pénztárnoka, de nagyon jó viszonyban.
Igen, de mondom, ez a belpolitika, és örültem, hogyha ez lezárul, és tiszta lesz a kép, és hát erre mondtam, hogy nem, annyira nem tisztult ki, de a Fidesz megkapta a főhatalmat. És oké, idáig rendben van. Ami nekem folyamatosan gondot okozott már, az a 2009-10 és aztán pláne 11-12, hogy az Orbáni politika minden lépése ellépett attól az iránytól, hol egy kicsit, hol nagyon, amit én jónak gondoltam, és most is jónak gondolok. És ugye a kis lépést megy valaki, de elég sokáig halad, akkor nagyon messze kerülünk egymástól. Ha nagy lépést tesz, akkor hamarabb szétnyílik az óvén. Kis lépés volt például már a kormány alakítása. Hogy olyan kormányt rakott össze, ez a hallgatókat nem érdekli. Olyan kormányt rakott össze, aminek a miniszterei kisszámúak, és egyáltalán nem kvadrál az Európai Unióban megszokott konfigurációval, tehát hogy van környezetvédelmi miniszter, oktatási miniszter, egészségügyi miniszter, ezek találkoznak rendszeresen, ez a council-ba találkoznak. Itt nem arra szervezte a kormányát, hogy egy Európában jól beilleszkedő tagállamot vezessen hatékonyan, hanem inkább egy nagyon szűk körben, amilyen közvetlen átvitel, hatalom átvitel. És ezt az értőszem látta. Mert az első nap, tehát amikor megnevezte a minisztereket, nem a személyekről beszélek most. Bár az is érdekes, hát ugye ez nem koalíciós kormány, az előző koalíciós volt, ez lehet, hogy koalíciósnak nevezik, de hát ez tulajdonképpen a 2010-es az már egy személyi kormány, a nagyhatalmú pártelnök rakja össze a minisztereket, az én minisztereim mondja. Állítólag most azt mondta, hogy utasítom a pénzügyminisztert, meg egy bankelnököt, ez egy tegnapi hír, én nem olvastam, de ez is mutatja, hogy neki vannak tisztségviselői. Ez csak egy kis lépés, és mondhatnám tovább, mert ugye ebben a műsorban illenne most azért végigmenni, de már az unióval való viszonya, a bizottsági elnökkel való viszony az első héten. És ezt azért tudom, mert valóban még az első kormányzat idején, én Londonból hazajöve, tulajdonképpen azért mentem el, mert Horn Gyula kipiszkált a Nemzeti Bank éléről. Hát mindegy, Isten nyugosztalja, régen volt. Visszajöttem, politizálni nem akartam, de felajánlottam a szolgálataimat, és akkor tanácsadó voltam, félállásban egyébként, tehát mellette volt egy rendes civil tanári állásom, egyetemi tanári állásom. Ez az első Orbán, tehát a fiatal Orbán, amikor még a Orbán Torgyán kormány. Hát, az se volt könnyű, se az összetétele se. 2010 után már ilyesmire nem is jutott eszembe, mert addigra, mondom, azok a kis lépések, azok mutatták, én szerintem én állok középen, én is változom az idővel, de e vonatkozásban nem, hogy mit gondolok a piacgazdaságról, mit gondolok a magyar hagyományokhoz és az európai környezethez illeszkedő modellről, de ő fokozatosan lépkedett el, de azért még, mikor meghívtak konzultációra, elmentem másokkal együtt. Tehát még egy-két évig, akár az első, tehát tízben, tudom, hát tízben a kormányalakítás után azonnal összehívott néhány közgazdászt, mert volt egy gazdasági szituáció, hogy mondjuk el, amit gondolunk, és a kérdésekből ki lehetett szedni, hogy nagyjából ő mit gondol, és az már aggasztó volt némileg, de még én mentem néhány kört, és még egy-két évig tulajdonképpen megvolt a kapcsolat, szerbusz, üljetek le, és mondjátok el. Aztán utána, aki kritikai hangot ütött meg, az éppen kikopott innen, és én is hát második, harmadik, negyedik körben, már nem tudom, hanyadikban kihullottam, volt, aki még továbbment, és lehetett látni, hogy a kritika, a tűrő képessége a miniszterelnöknek az csökevényes, ami nem jó egy vezetőnél, mert ha csak nem tud mindent tökéletesen, most ilyen nincsen.
Hát Gyurcsány Ferenc mondta, amikor miniszterelnök lett, hogyha nagyon elszállnék magamtól, akkor szóljatok rá. Akkor eltelt egy-két év, és akkor azt mondták körülötte a munkatársak, hogy rászóltunk, de hát, ennek ugye a hatalomnak van egy mákonya, hát mit lehet tenni?
Én kérem szépen mondom a hallgatóknak, nézzenek, én 18 napig voltam miniszter, hozzáteszem az ipari miniszter, az nem úr, az nem hatalom, az nem azt mondom, hogy kapcsarondja mindenkinek, de az egy borzadályos hely.
Ráadásul szanáló biztos
mert válság közepén, és még egyet, a miniszternek rengeteg főnöke van, hát minden képviselő a sajátom, nem az ellenzik, azokkal jobban voltam. A sajátom, én is azt mondja, te, van egy unoka öcsém, és látom, nálad üresedett egy hely a nem tudom milyen törözt élén. Hát üresedett, mert hogy kirúgtam valakit, de nem azért, hogy egy rosszabbat vagyok, hanem hogy még annál is jobbat vagyok, mint aki nem tudta teljesíteni a korától, nem én általam, a korától elé rakott feladatot. Szóval...
Hát kinevezte végül?
Remélem nem. Remélem nem. Aztán utána jött a jegyben, csak azért mondom, hogy aki hatalomban van sokáig, hivatalban az a pszichikailag az egy speciális helyzet, de én utána visszatudtam, másfél után visszatudtam menni az, hogy busszal menjek a bevásárolni, és az emberek között meccsre elmerjek menni, és néha beszóltak, néha nem. A taxisok mindig megismertek, azok nagyon-nagyon örültek nekem, mert nekik mindenfajta élményük.
A taxis blokkádból
élményük, hát persze, hát a közös élményük volt az életüknek egyik legizgalmasabb időszaka.
Sőt, akkor lett népszerű.
Hát ismert. Legalábbis.
Na, hát azért a Blicknek többet mondott erről. Mert ugye ott volt a tanácskozáson, amikor a taxis blokkádot felszámolt, tehát megegyeztek.
Népszerűség.
Akkor ő azt mondta, azt iratkozta, akkor megismert engem az ország, és akkor elkezdtek fiatal lányok írni nekem,
ez igaz,
és kaptam fürdőruhás képeket.
Biztos, de ezeket a feleségem azt hiszem, hogy kiszelektálta hozzám, már csak a szolidabbak jöttek, és némelyikkel levelezésbe állok még azóta is. Igen, szóval népszerűség, meg hát ismertség jó. Abban minden, az ismertségben sok minden benne van, igen.
Egyébként, hogy mikor már nem volt miniszter, vagy nem volt MNB elnök, ez kicsit hasonlít, mert ugye itt a fényről van szó, arra az állapotra, amikor az ember hosszú időn keresztül televíziózik, mondjuk. Megismeri az országot, van az arca, és aztán hirtelennek vége van, és ez egy mérgezéses állapot, ez lassan múlik el, tehát hiányérzet van. Uh-huh. Valami, mint egy levágott végtag.
Nekem ezt könnyebb érezte? Volt. Nekem könnyebb volt, mert ugye meséltem, hogy vagy tudják, vagy nem, ugye ipari kereskedelmi, energetikai, kisvállalkozási, turisztikai építés.
Egész portfólió.
Borzasztó munka volt, nagy meló volt. De 18 hónap, utána Nemzeti Bank. Na most az gazdaságpolitika, meg az ember benne van a híradóban, amikor leértékeli a valutát, hogy valami történik, ilyenkor kap aztán életveszélyes fenyegetéseket is, minden valuta leértékelés után. Nem könnyű pálya a közszereplés, csak mondom. De az már nem pártpolitika. Tehát én vasárnap otthon voltam, és olvastam ma előterjesztéseket, akár egy Nobel-díjas is, hát ipari miniszterként, nem. Utána elmentem Londonba, ott 4 országot képviseltem, a magyar, cseh, a szlovák és a horvát érdeket. Ezek a zászlók voltak elém letűzve. Tehát politizáltam, hát nem politizáltam, de hát politikusokkal találkoztam, befektetőkkel tárgyaltam, az ország érdekében interveniáltam az igazgató tanácsban, hogy legyen, tudom én, a M6-osnak finanszírozása, de ez mind már a civil pályára visszavett, hazajöttem tanítani, az pedig akkor gazdaságpolitikát. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a pályám 50 éve, szerkesztő úr, egyenletes abban, hogy gazdaságpolitikával, gazdaságtudománnyal, volt még ipari szervezés része is, még azt is tanítottam korábban, ilyesmit is. Ez egy év, és abban volt egy intenzív politikai szakasz, amiből azonban visszatudtam civilesedni, és most is busszal jövök, és hát civil vagyok. Aki 5 évet eltölt, 10 évet, 35 évet, hát én azt sajnálom. Tehát benne azt meg kell mondanom, hogy az egy nem büntetés, de 35 évet kapni a bírótól.
Ami politikusként.
Igen. Politikusként egy bizonyos szerepbe, egy rács mögé berakva, hogy ő egy szerep, mert egy szerepet alakít, hát kétségtelen, aki miniszter, az elmegy egy. Elmentem fiatalemberként évnyitóra, mondjuk a Műegyetemre, vagy a Veszprémi Egyetemre, akkor én voltam a miniszter 38 évesen, és a rektor ott vigyázva vágta magát. Aztán utána visszamentem 5 év múlva tanítani, ugyanaz a rektorhoz, és vissza tudtam menni, de nem könnyű, el tudom képzelni egy, aki politikába belépett. Egész generáció van ebben a helyzetben, a Fidesz generáció, amiről most beszélünk. Hát szerencsétlenek nem tudtak egy civil pályát elindítani, mert az egyetemről lényegében egy kis ívvel, de nem nagy kihagyásra bekerültek, és nem tudnak visszacivilesedni, és én többen egy sajnálatra méltó szituáció.
Hát nem tudom, hogy a sajnálat kijár-e nekik, mert annak, aki imádja a hatalmat, annak ez...
Más nem is ismert. Én megengedő vagyok e vonatkozásban, de hogyha valaki másképp gondolja, aki minket hallgat, lehet, hogy igaza van. Lehet.
Amikor azt mondta, hogy eltelt 1-2 év, és nem csak azt érzékelte, hogy önt már egyre kevésbé hívják tanácskozni, hanem hogy elindult a politika egy teljesen másik irányba, mint igen, amit beígért. Igen. Egyébként a saját polgári köreiknek, amiben ön is tartozik egyébként, vagy Melár Tamás, vagy mások igen, tartoznak. Igen, igen. De hát ebből a típusból, bocsánat, nincs sok ebben az országban, ezt azért tegyük hozzá, mármint ebből a polgári közéből.
De hát kevesebb, mint kellene, és kevesebb, mint én gondoltam 35 évvel ezelőtt. Mert őszintén szólva én azt gondoltam, és ez azért tudom, hogy azt gondoltam, mert hát írtam akkor is, és most néha összerendezem, kérnek tőlem, tudom én, kötetet, akkor megnézem a régi írásaimat, és most hát szabad előre reklámot csinálni, talán február közepén kijön egy könyvem, amelyik pont ezt az 50 évet dolgot, hát közgazdászként és személyes vonatkozásokkal is a krízisekre alapozva, hát a HVG kiadó kihozza, és emiatt ugye újra kellett nézem a jegyzeteimet, újraolvastam, szóval azt gondoltam, hogy a 90-es sok után úgy kialakul a piacgazdaság, igaz periférián, tehát Európa szegélyén, de nyílnak utak. És akkor mindig lehet választani, és akkor ez az, hogy lehet erre menni, meg lehet erre menni. Aztán lehet, ha erre megy az ember, és látja, hogy nem jó, akkor vissza is lehet menni. Be lehet jutni Zsákutcába, az már kellemetlenebb, az, ott nem csak az, hogy irányt kell kicsit, hanem ott vissza kell jönni. Na most vagyunk ebben a helyzetben, hogy valószínűleg vissza kell bontani dolgokat, nem a Gyurcsányhoz visszamenni, és meg ilyen történetben nem lehet visszamenni, hanem abban az értelemben, hogy nem elég lelassítani és egy kicsit korrigálni, hanem ki kell szállni a kocsiból, megnézni, hogy merre van az út, esetleg oldalt keresni egy kitörési pályát, vagy ott hagyni ezt az autót, építeni egy újat, most hagyom ezt a költői képet. Szóval most másképp látom a szituációt, és kicsit el vagyok keseredve, de a középosztály azért megvan. Tehát amikor azt mondják, hogy lett ez a Tisza párt egy fiatalemberből, aki másfél éve ismerjük. Hát én talán egyszer találkoztam vele akkor, de nem nagyon emlékszem, mert egy rendezvényen lehetünk, akkor egy ifjúsági célú pénzintézetnek a vezetője lehetett, én meg egy zsűri elnöke voltam a pénzügyi verseny. Aztán azóta mi lett belőle? Politikus. Hogyan? Hát egy nagy társadalmi hullám dobta föl. Most ugye, hogy ő csinálta? Hát
nem.
Ugye egy ember nem tud csinálni, ugye egy fecske nem tud tavaszt, hanem az kell még egy-két, egy kicsit a ciklus. A ciklus szerintem az, hogy a középosztály és a NER-nek az alja, még a közepe is akár, a tetét nem ismerem, az tudja, hogy ez Zsákutca. Tehát igazából is szélesebb a változásnak a társadalmi bázisa, azt gondolom, mint amit a fejben, mint amit a politológusok látnak, ha megkérdezik őket, mert fejben, mert aki eddig jól élt abból, hogy jöttek az uniós pénzek, ezt a kormányzat szépen kanalizálta, a haverokhoz nagyon sok ment, a többinek lehetőleg semmi, ha a norvégok akartak volna ingyen pénzt adni, de más is kap belőle, akkor nem kell. Most egy nemzetérzésű ember erre mit mondhat? Hogy akkor nem kell a országnak járó pénz, hanem én osztom el. Na jó, zárójel, megint bezárom, de ezek az emberek is látják, hogy hát ezzel a rezsimmel itt nem lehet tovább üzletet csinálni Európában. Európán kívül, hát meg lehet próbálkozni a Forage esetleg Amerikával üzlettel, hogy Kínával, de hát aki ismeri a gazdaságot, az tudja, hogy minden országnak van egy ilyen hatókörén akció rádiusza, és egy közepes magyar cégnek, ezekkel rendszeresen találkozom, ezekkel a vállalkozókkal. Hát ezek tudják, hogy 300-400 kilométerre tudok exportálni, el tudok menni, meg tudom nézni az ottani ügyfelemet. Kínával, Amerikával már csak bedolgozóként, legfeljebb a németeken keresztül, akkor is el kell mennem Düsseldorfig, de az még mindig a rádiuszon belül van. Ami azon fölül van, az már álom. Tehát a türk tanácsban majd, ezek politikai álmok, és aki ezeket álmodja, ugye víziója van, ugye, hát erre mondta a német politikus, hogy akinek víziója van, akkor ezt menjen a szemészhez. Szóval az a probléma, hogy az elszakad a gazdasági valóságtól. Most a középosztály, tehát gyenge, de gyengébb, mint lehetne, de van.
De a társadalmi mentalitás az, ami minden változásnak az alapja valószínűleg. Ez körülbelül olyan dolog, valaki mondta, hogy mikor a második világháború után elindult az új német gazdaságpolitika, ami aztán létrehozta azt a rendet, amit ön már az Antal kormánynál is...
Wunder, a gazdasági csodát.
Igen, amit ön már az Antal kormánynál is népszerűsített, és tulajdonképpen erre építettek egy gazdasági modellt.
Igen.
Na, szóval az arról volt szó, hogy jött a Marshall segély Amerikából, és Németország ezt tudta használni. És akkor valaki azt mondta, hogy ha a szerkezete egy államnak és a mentalitása olyan, hogy gyenge tele van lyuk, akkor dönthetik bele a pénzt, nem fog hasznosulni. Igen. De Németország még egy vesztes háború után is volt olyan állapotban, Igen. hogy tudta használni a Igen. pénzeket. Igen. Rengeteg korrupció volt meg minden persze.
Ahol pénz van, ott annak a illata oda vonzza embereket. Én ezt láttam mindenhol. A teniszszövetségben voltam elnök, nem volt pénzünk, az csupa lelkes, becsületes ember jött, aki akarta a sportágot szolgálni, utána hallom, hogy odavágtak a szövetséghez 7 milliárd forintot, hát akkor föltűnnek azok, akiket nem a salak érdekel, meg a labdapattogásra, hanem más zizegések. De a németek azt mondja, hogy jó, vesztes háború, kompenzálták magukat, az a gazdasági teljesítmény. Észtek, lettek, litvánok, hát ezek mind rémes helyzetbe jöttek ki a Szojuszból. Teljesen pucéran, azt lehet mondani. És megcsinálták. A szlovákok is megcsinálták, nehezen indult, pedig úgy nézett ki, hogy a Csehszlovákia szétesése után van egy bohémia, amelyik könnyen megy, és hát ott vannak a felvidékiek, hát eurozónában benne vannak, van egy halom problémájuk, megcsinálták, a szlovének megcsinálták. Tehát ahol nemzeti ügy lett egyben a rendszerváltozás, ott azt gondolom, hogy azok a disznóságok, amelyek mindig vannak, meg azok a belső torzsrakodások, a minden politikában résztvevőkre szokásosak, hát politikában nem mennek a latin tanárok. Oda azért ilyen jogászok, szeretnek vitatkozni, perlekedni. Költők, ugye, még a mi időnkben is még sokan mentek, és ahol van egy nemzeti ügy, ott megcsinálták. Tehát például nemzeti vállalkozás volt a szlovákoknál, hogy legyen eurójuk. Előbb, mint a cseheknek, a magyaroknak és a lengyeleknek. Három szomszédjuk van, ugye. Most Ukrajnát nem számítom, mert nem, ugye, az egy nagyon más világ volt akkor. És megcsinálták a szlovének is, minden további nélkül megcsinálták az eurót. Beléptek elsőnek. Egyébként a magyar politika akkor még, most visszamegyek a 2006-2008-2010-re, 6 és 10 között még azt gondolta, hogy elsőként, mi is elsőként fogunk csatlakozni az euróvezethez. Na most hozzáteszem, és most ez, nem akarok szakmázni itt, meg nem vagyok mániákus az eurónak, de ha valaki euróvezetbe be akar lépni, akkor nem lehet nagy deficitet csinálni. Ha nem lehet nagy deficitet csinálni, nem lehet lábon megvenni a szavazót. Mert azt a deficitből lehet megvenni. Meghívlak vacsorára, és majd a csekket elküldöm. Ha nincsen egy csekküldés, mert mindig ki kell jönni a konyhapénzből, akkor másfajta módon kell népszerű lenni. Például jól dolgozol, vagy udvarias vagy, vagy meghallgatod az embereket, vagy rezonálsz a társadalomra. Szóval akkor kell egy teljesítmény. A legegyszerűbb, tömpen azt mondani, hogy majd, ha rám szavazol, akkor építek neked 1500 km autópályát, minden megyei városhoz vezet autópálya, mindenkinek lesz egy stadionja, ki mit ígér. Tehát ezért lett volna fontos az euró, mert az oda vezető út az egy fogyókúra, az államot lefogyasztja. Utána is el lehet kurvulni, már elnézést a szóért, nem tudok jobbat, mert láttunk ilyet a görögöknél például elég nyilvánvaló volt, hogy a belépésnél is voltak ügyeskedések, aztán a bent is, de hát ezzel együtt azt gondolom, hogy az fegyelmező lett volna, egy külső fegyelmező, nem volt külső fegyelmező erő, és a társadalom, ez igaz, ezt fogadjuk el önkritikusan, a társadalom nem támasztott elég magas mércét ahhoz, hogy a politikusait elszámoltassa, beszámoltassa, elvárjon tőlük igazmondást, ha tévednek, annak a bevallását, a mások véleménynek a meghallgatását, sok mindent. Na most ilyen politikus nincsen, nyilván én sem voltam ilyen, de miután ember látja, hogy mi nem jó, és látja, hogy máshol mi jó, akkor azért ezért is van az, hogy ember nem tudja befogni a száját, mert túl sokat lát ahhoz, hogy csöndben maradjon. Azt mondja, hát kérem szépen, a mi vidékünkön ilyen a politika. Nem kell, hogy ilyen legyen.
Hát ezért kérdezném, hogy a magyar mentalitásban mi van benne ennyi súlyosan lábon megvétel után, meg kifizetések után, meg hát tulajdonképpen azt látom, hogy miközben ennek a rendszernek már régen nincsen pénze, uniós pénzei meg egyáltalán nincsenek, mégis szórja a különféle programok révén a lakossághoz a különféle pénzeket is. Persze ezek pici pénzek így önmagukban, de sok-sok ilyen pici pénz
rengeteg van. Rengeteg pénz.
És jó rendben, akkor még nagyobb a baj.
Rengeteg pénz.
És ráadásul olyan engedményeket tesz, hogy akkor mostantól a lakosság egy része egyáltalán nem fog adózni, ha jól értem, aminek következtében egy nyugdíjas, amelyiknek a jó része a Fidesz támogatja, el kéne gondolkozni, hogy miből lesz nyugdíjat.
Igen. Én nem kérhetik a nyugdíjasokat azért ebből kihajtni, mert egyik ilyen, másik olyan. Inkább az igaz, hogy a fiatalok között már alig találni, mert ők ugyanis azt kezdik megérteni, hogy a cehet ők fogják kapni. Igen. Na most a nyugdíjasoknál, hát akinek van gyereke, unokája, és belegondol ebbe azért, és egyébként is az ember, hogy is mondjam, szóval az embernek vannak rövidtávú, vannak gyengeségei, hogy amit most adnak, annak nagyon örül, és aztán elgondolkozik. A kérdés az, hogy most el fogja gondolkozni 25 végén, 26 elején. Ugye erre ez nem az én szakterületem, én is kíváncsian várom a szociológusokat, a felméréseket, de azért azt látom, hogy ugyanazt a trükköt többször elsütik, hogy választás előtt odadom, és utána visszaszedem, odadom, és utána majd, és nem mondják meg most, hogy szedik vissza. Elkezdenek kajabálni, hogy a másik, az ellenzék vissza akarja szedni. De hát ezt is kérhetik nem megírni az ellenzéki pártnak a programját. Hát írják meg ők. Ha már megírtak egy hamis programot, ne rakják oda az én nevemet. Ez is csak egy kicsike ügy. Inkább kíváncsiuk, hogy maga a kormány, a hivatalban levő kormány, az inkumbens, aki ott ül, ő hogyan fogja megoldani, erről még nem beszéltek. Viszont megint eljátsz ezt a trükköt, csak annyival rosszabbul valóban, hogy miután többet szeretne adni, mert nagyobb bajban van, mint 4 évvel ezelőtt, és sokkal nagyobb bajban, mint szerintem bármikor, ugye az elmúlt időszakban, ezért nagyon szeretne költeni, de már nagyon nincs miből, és ezért betáblázza a jövőt, még például a legkellemetlenebb módon, hogy lemond későbbi adóbevételekről, és gender alapon. Hát ezt se gondoltuk volna, hogy a Orbán kormány gender kormány lesz, és most a nőket, ha van gyerekük, akkor mentesíti az SZIA fizetés alól, ami
visszamenőleg.
Ami életük fogytáig, és még utána is 5 évig szokták mondani rossz májúan, ami nagyon megnehezíti az életét, és mindenfajta igazságtalanságoknak nyit utat, de mutatja egyfajta kétségbeesést is, hát azt lehet mondani. Hát tulajdonképpen miért csinálja ezt? Na most, hogy most az volt a kérdés, hogy a társadalom érti ezt, vagy sem. Ugye ez volt többször visszatértünk rá, hogy nem értjük, mert minket könnyű asztal alá beszélni. Nem tudom. Tehát én találkozom hívekkel, orbaniótákkal, buszon, most belecsöppentem, ott a 4 nyugdíjas pehemre leültem, és akkor ott nagy meccs alakult, aztán szerencsére leszállottam, mert hazaértem. És akkor látom, hogy ott is vannak kételyek, csak az van, hogy minden más rossz, meg ezt már ismerjük, tehát én nem láttam azért azt a fajta a beleszeretést, amit még korábban esetleg egy politikus élvezhetett. Már nem látom ezt a csillogó szemeket, hanem inkább az van, hogy kitől félünk jobban, és azért is ez a ocsmánykampány, hogy nem azt mondja, hogy én mennyire jó vagyok, hogy a jó hírek, hát a jó hírekről most már nem nagyon esik szó. Eddig az volt adok, hogy jó hír, minden nap mondunk egy jó hírt, hanem hogy a másik az mire készül, hogy elveszi a nyugdíjt és a macska adót. Na most, amikor már a macska adókkal vádolják az ellenzéket, hát szerkesztő, hát innentől kezdve már nem tudom, hogy ez hatásos, ez nem az én szakmám, de én szerintem ez már inkább a kétségbeesés jele.
Hát tavaly Magyar Péter az egyik híresztelés az volt, hogy kerékpárt lopott. Ez körülbelül a macskaadó színvonala.
Hát amikor a kerékpár gyárat, vagy a közlekedési ágazatot, vagy egy autópálya rendszert 35 évig.
Az nem ő, hanem.
Ja, nem, bocsánat, igen. Igen, na jó.
Amikor tanít, és most már tanít elég régóta, akkor olyan gazdasági modelleket tanít, amik nem biztos, hogy érvényesek lesznek ebben a világban, és már most, ha csak Amerikát nézzük, de az Európai Uniós kénytelen a saját elveiből engedni, a korábban lefektetett nagyon kemény elveiből, és sokan bírálták is, hogy mennyire monolitikus, mennyire demagóg, és mennyire, hogy mondjam, a múltba révedő, ez az európai közösség, ebből nem lesz semmiféle verseny. Olvastam ilyen megjegyzéseket. Szóval, amiket ön közgazdaságtanként tanít, ennek nem az ellenkezőjét látják a gyerekek?
Hát én azt tanítom, nem ugyanazt a könyvet használom, mint ezelőtt 35 évvel, és miután a világ változik, az ember állandóan nem tudom ugyanazt a prezentációt egy hét múlva előadni. Aha. Tehát mikor bemegyek a terembe, akkor hát ami Amerikában történt, január 20 után, de főleg április 2-ától, mikor Trump elnök megjelent egy nagyon érdekes táblázattal, hogy melyik országra, nem termékre, országra milyen büntető vámot vett ki, az ugye minden, de nem vámpolitika, az egy szankciós politika, politika a gazdaságban, és onnantól kezdve azt kell mondani, hogy bocsánat, a gazdaságnak vannak tudományos alapelvei, ezek egyébként érvényesek, és a tényleges politikában pedig a tényleges intézmények, furcsa emberek vannak, és egy más közösség, ezek másképp érvényesülnek, tehát nem tanítok olyasmit, amiben nem vagyok meggyőződve, és ami nincs letesztelve legalábbis a modern közgazdaságtan által ismert, és hát minden nap tanulmányozott vonulataiban. De a világ nagyon más, kétségtelen, és nagyon nehéz értelmezni. Európával kapcsolatban azonban nekem vannak pozitív csalódásai, meglepetéseim. Tehát például az, hogy le tudott válni az orosz energetikai függőségtől, az engem meglepett, mert az úgy gondoltam, hogy például jó, felrobbantottak egy vezetéket, tehát ezt lehet serkenteni a gondolkozást, meg a leválást, de kiépítették azokat a kikötőket, amiken keresztül a LNG, a gáz jön, és most az a helyzet, hogy a gáz ára, a világpiaci ára másfél éve nem volt ilyen mélyen, mint most, mondja a Nemzeti Bank, és ezzel indokolja, hogy a magyar infláció is, hál' Istennek, kisebb lesz. Ez is bonyolult a dolog, mert nálunk ezt a energiaárakat a kormány összekutyulta, és összecsinált belőle egy egész furcsa valamit. Szóval, Európa. Európa tudomásul kezdi venni az amerikai különutat. Európa szembenézett az orosz ruszki mir, az orosz birodalmi gondolatnak a feltámadásával. 14-ben még nem volt annyira egyértelmű, akkor még megpróbálták ilyen határvillongásnak elfogadni azt, ami Krímmel történt, de 22. februárjában már nem lehetett azt mondani, hogy nem egy megtámadás egy szomszédos országnak, rendszerváltó, területelfoglaló célra minden nemzetközi szerződést megszeg, és ezáltal Európa kezd a sarkára állni, most elindít egy szükségszerű sajnos, egy újra felfegyverkezési programot, amiben be lehet kerülni, és amiből ki lehet maradni. És akkor itt jönnek egyébként azok a kérdések, hogy miért zsákutca ez a politika, ami 10-től egyre inkább kifejlődött, és közben meg is merevedett, ez szembe viszi a Magyarországot és a magyar nemzeti érdekeket veszélyezteti azzal szemben, ami Európában van, és Európában pedig én azt látom, hogy vannak nagyon pozitív változások. A politikai struktúra, meg a személyiségek, ezt én értem, meg hogy ott is a társadalmak összetettek, én ezt értem, hogy az emberek fáradtak, csalódottak bizonyos okok miatt, hát nagy infláció volt ott is, meg ezt is értem, de én egyáltalán nem írnám le. Hát kérem szépen, ha összevetem például a szólásszabadságot az amerikaival, amit most szűkítenek, az emberi jogokat, hát ott az ICE, ott grasszál Amerikában, a kampuszokban feltűnnek a fegyveresek, szóval az az Amerika, ahol én egyébként tanítottam, és ami iránt én elfogult vagyok, az is megváltozott az elmúlt évtizedekben. Európa, Kanada, Ausztrália, hát vannak azért még olyan civilizációs körök, amelyekben nekem bizodalmam van, és az Amerikát se írom le. Hát ezek inga kilengések, ami a woke az egy furcsa inga volt, és az most túllengett. Hát adná Isten, hogy az inga az ne egyre jobban kilengjen, hanem egy kicsit valahogy beálljon középre a magam fajta ilyen konzervatívabb, alapvető ember. Nem akarja a világot szétrobbantani, ez a harc lesz a végső, csak összefogni, hát nem, ez a harc lesz a végső, mindenkorhoz feladatot, és az meg kell harcolni, sose végső, voltak mögöttünk is, lesznek még utánunk is, hát így kell a földet átadni, a társadalmat, és így kell hát szembenézni a saját korunknak a feladataival.
És mi van, hogyha azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy Trump egy tünet? Tünet egy folyamatnak? Tünet, nem egyszerű kilengés
eset. Tünet. Én is estem már torokgyulladással, vannak tünetek, rákok, aztán utána az ember egy kicsit karcosabb a hangja, de magához tér. Most éppen kifele tartok, azt gondolom, hogy a tünet az tünet, kúrát meg kell találni, aztán Isten kegyelméből túléljük.
Nagyon kellemes pozitív kicsengése lesz ennek a műsornak, akkor még egy kérdést engedjen meg.
Ugye ön
valaha bitzenésznek készült, ugye? Gitározik még?
Igen, nem készültem, hanem elkapott engem is a Beatles, a Rolling Stones, az a korszak a 60-as évek közepe. A gitárról megvan, és valamelyik nap előttem, de klasszikus gitárt játszom rajta, megnyugtat. A kottát nézi az ember, és akkor a feje elfordul attól, amit esetleg lát az utcán, vagy pláne, ami még rosszabb, amit lát a telefonján. Na, ahhoz képest a legjobb visszamenni a zenéhez, egy Carullit eljátszani, megnyugtat.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen.
Bot Péter Ákos volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsor Csámec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?